Tehát a mai témánk az emberiség története, és az emberiségen egy kicsit sokkal nagyobb léptékű valamit fogunk érteni, mint amit az iskoláknak a különböző szintjein tanítanak. Az első előadásban megpróbáljuk az emberiséget belehelyezni ebbe az általunk ismert, vagy kevésbé ismert naprendszerbe. Most az első előadás ugye a naprendszer működéséről, láncok, körök, bolygói rendszerek, és ez egy talán a teozófiai tanítások közül a legeslegnehezebb téma. Miért? Azért, mert ez egy olyan téma, amiről mindenkinek van elképzelése, ugye naprendszer, nap, bolygó különböző méretbe, üstökös, a kisbolygó övezet, körülbelül ennyit tudunk róla. Na most képzeljék el, hogy mondjuk 500 évvel ezelőtt, amikor mindenki pontosan tudta, hogy a Föld van a világ közepén, és akkor körülötte kering a nap, meg a bolygók, és akkor hátul meg van valami égbolt, amin fényes lyukak a csillagok, amik nagyon-nagyon lassan mozognak, és kiállt volna valaki, és tartott volna egy előadást arról, hogy hát ez az egész úgy, ahogy van, nem igaz. Ehelyett valami teljesen más, hogy a nap körül kering minden. Hát minimum lehülyézték volna, de szerintem a inkvizíció gyorsan lépett volna, mint ahogy néhányszor lépett is, hogy azért álljon meg a menet, nem így van. Na, körülbelül egy ilyen előadást fognak most hallani, hogy ez az egész nem így van, hanem valami teljesen más. Annyit azért tudniuk kell, hogy ez, amit most el fogok mondani, ez az egyik első tanítás volt, amit a társulat létrejöttét elősegítő mesterek levélformájában az 1870-es években átadtak a nyugatnak, vagy ha úgy tetszik, az emberiségnek. Nagyon kevés olyan van, amit a későbbiekben a teozófus kutatók tettek hozzá, tehát még egyszer hangsúlyozom, az eredeti mester tanítás az, ami ezt a modellt bemutatta. Ahhoz, hogy egy kicsit el tudjuk fogadni, az eddig tanultakra, hát ugye mindig cserélődik a hallgatóság köre, de tehát beszéltünk a létezés nagy törvényei, úgy, mint a periodicitás, hogy minden mozog és periódikus. Beszéltünk az analógia törvényéről, nagyon-nagyon fontos lesz meglátni a világ egyéb részein felmerülő analógiák azokkal, amiket most elmondok, és beszéltünk a létezés különböző síkjairól, tehát a fizikaihoz hozzátartozó éterikusról, az asztrálisról, mentális világokról még feljebb. Előző alkalommal Gábor beszélt az egyéniesülésről, hogy lesz az állatból ember az egyéniesülés folyamatán keresztül. Beszéltünk a különböző világok lényeiről, az asztrális világ lakóiról, a mentális világ lakóiról. És hogyha azt valaki el tudja fogadni, hogy léteznek olyan életek, életformák, létformák, amelyek nem rendelkeznek fizikai testtel. Ugye a tanításaink szerint például, amikor az ember leveti a fizikai testét és meghal, az élete egy más formában folytatódik tovább fizikai test nélkül. Egyéb lények, angyalok, démonok, nevezhetjük akár, hogy őket tündérek, akik nem rendelkeznek fizikai testtel, akkor a következő lépésnek annak kell lennie, hogy na most akkor ezt az analógiát használjuk, és lépjünk tovább, és képzeljük el azt, hogy létezhetnek bolygók, amelyek nem rendelkeznek fizikai testtel, csak mondjuk asztrális testtel, meg mentális testtel, vagy asztrális testtel se, csak mentális testtel, és így tovább. Tehát nem minden a nap körül keringő bolygó fizikai bolygó. Vannak másfajták is. Mégpedig úgynevezett láncokba szerveződve, ami azt mondja, hogy 7 bolygó közöttük fizikai, meg másfajta, alkot egy nagyobb egységet, egy úgynevezett láncot. Például a földlánc az így néz ki, hogy van minden láncban a bolygók neve A-tól G-ig tart, tehát 7 ilyen bolygó. Egyébként vannak még, ha valaki nagyon bele óhajt ásni, akkor vannak olyan modellek is, hogy itt egy virtuális tükröződéssel egy 12 bolygós rendszer, de itt maradjunk az egyszerűbb, a 7 bolygós modellnél. Tehát például a földlánc úgy néz ki, hogy a legsűrűbb tagja és a legfizikaibb tagja az maga a Föld. Két másik fizikai tagja van, a Mars és a Merkur, de hogyha kinyitjuk a függvénytáblázatot és megnézzük a bolygóknak az ismert sűrűségét, akkor ott is láthatjuk a tudomány állítása szerint is, hogy mind a Mars, mind a Merkurnak az átlag sűrűsége lényegesen kisebb a Földnél, tehát ha úgy tetszik, egy kicsit magasabb sűrűségét tekintve egy kicsit magasabb szinten van. Van két olyan bolygója, mégiscsak ki kell cserélni a mutatóba az elemet. Két olyan bolygója, ami csak asztrális és magasabb testtel rendelkezik, és van két olyan bolygója, ami mentális testtel. Tehát ezt egy ilyen 7 bolygóból álló egységet, ezt nevezzük láncnak. Na most itt ez a sok kör, milyen furcsa, ennek az elnevezése kör, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett élethullám, és ezt mindjárt visszatérek rá, hogy az élethullám körbejár ezeken a bolygókon. Jelenleg a Földön tartózkodik ez az élethullám. Na, miről van szó? Az egésznek a központjában nincs itt feltüntetve maga a teremtő logosz, amelynek a székhelye a naprendszerbe értelemszerűen maga a nap, és ennek a logosznak az energiája még élteti az tulajdonképpen az egész életet, ahogy van. És hát ugye beszéltünk arról egy korábbi más előadáson, hogy a logosznak ha energiaszintre vetítjük, 3 megnyilvánulása van: a fohat, vagy kozmikus elektromosság, a prána, vagy vitalitás, életerő, és a kundalini, a tűz energia. Tehát ez a prána, a vitalitás az, ami bármilyen életformát egyáltalán éltet. Na most, ha biztos láttak már ilyen fantasztikus filmet, hogy valami Godzillának, vagy valami X-Mennek, amikor a szeméből valami fénysugár kicsap, képzeljék el azt, hogy ez a prána, és ahogy fordul ez a Godzilla vagy Logosz, körbe-körbe, úgy ez az élet sugár, ez a vitalitás, ez a prána az egyik bolygóról halad a másikra. Na most ez azt is, tehát még egyszer, ez azt jelenti, hogy jelenleg a Földön van, és a többi bolygót most ez az élethullám, ez most nem világítja be, tehát gyakorlatilag, nem teljesen, de gyakorlatilag halott bolygó, mármint az élet szempontjából, a Mars is, meg a Merkur is, és a többi is. De például, hogyha geológia könyveket elővesznek, akkor azt látják, hogy a Földön történtek szinte, csoda tudja, hogy miért kozmikusokból, ilyenokból, gyakorlatilag teljes kihalások a földtörténetben. Amikor egyszerűen eltűnik az élet, igen, ugyanis jelen pillanatban a földlánc a negyedik körébe tart, azaz eddig már háromszor nézett ide a logosz prána energiája, vitalitás energiája, és fordult tovább, és három komplett kihalás volt, mert eltűnt a logosz éltető energiája, és tovább haladt, hova? Az E bolygóra, a Merkurra, az óramutató járásával ellentétes irányba, tehát így a betűk szerinti emelkedő sorrendbe forog ez az élethullám, és egyébként a Marsról jött, tehát nem véletlen az, hogy a Marsot kutatva, hát tényleg van ott valami víz is, kiderül, hogy ha olvassák a dolgokat. Tehát ilyen formában halad körbe-körbe. Most ezzel kapcsolatban az jutott az eszembe, hogy ma is olvastam ma reggel az egyik hírportálon, hogy fú, hát ha Marsra oda megyünk, és akkor az egész hamarosan egy gyártelep lesz. Na most lehet, hogy oda megyünk, de ott jelen pillanatban nincs prána. Tehát nagyon furcsa lesz ott az embernek, mert az éltető prána hiányzik. Nyilván ki lehet bírni valameddig, de nagyon gyorsan furcsa tapasztalatok lesznek, és ez egyébként azt is jelenti, hogy az összes ilyen fantasztikus film, hogy ugrálunk bolygóról bolygóra, ide telepedünk, oda telepedünk, amoda telepedünk, nem csak azok élhetőek, ahol az adott rendszernek a logosza éppen a vitalitás energiát, a pránát oda sugározza. Az összes többi bolygó az jelen pillanatban nem élhető az ember számára. Persze, ugye, hát ez melyik téma volt a valamikor tavasszal az éterikus testről, hogy elsősorban a napsütés az, ami hordozza a pránát, és lehet mondani, hogy hát ugye vannak olyan területek, amelyek fél évig sötétségben vannak, na mondjuk van is elég depressziós ember, meg elég csak akár itt, hogyha a sötétség vagy a téli időszak beköszönt, hogy csökken a prána mennyisége, de a levegő mozgásával, a víz mozgásával valamennyi csak jut mégis azokra, tehát mégiscsak a tengerek mélyére, mégiscsak a téli sarkörhöz jut valamennyi, tehát mégis az élet fent tud maradni. Itt viszont, ahová nem jut éppen, ott egyszerűen képtelen az élet a maga teljességében fennmaradni. Valami kis vegetálás lehetséges, tehát a Marson is fognak majd találni valami, ha egyáltalán eljutnak oda, valami kis vegetációt, valami primitív formát. Honnan tudunk ezekről a kihalásokról? Geológiai rétegekből. Vannak olyan rétegek, ahonnan egyszerűen eltűnik minden életnek a nyomak, tehát fosziliák, stb. Tehát gyakorlatilag ez a láncba szerveződött a bolygói rendszer, ahol körbejár az élethullám, körbejár a logosznak az energiája, és az élet az egyik bolygóról a másikra lép. És még egyszer, tehát ez, emlékeztetnék, hogy jelen pillanatban a negyedik körben tart ez a Föld, ráadásul a Földön ez az élethullám. Mi történik, amikor a hetedik körbe, és a hetedik körnek is vége van, akkor azok a bolygók feloszlanak. Láthatjuk ennek nyomát például a kisbolygói övezet. Egy olyan korábbi lánc a fizikai bolygójot feloszlott, mi történik egy pihenés után, majd újra áll, összeáll, tehát hogyha az emberre igaz a reinkarnáció, az újraszületés, igaz a bolygókra is, hogy feloszlanak, a fizikai forma megszűnik, vagy az asztrális forma megszűnik. Miért? Hogy utána egy megfelelő pihenés után újra képződjön egy új bolygó keretében, és újra induljon annak, az adott bolygónak hát egy új élete, egy új formába felvett élete. Tehát a Föld is egyszer fel fog oszlani, természetes módon, hogy hogyan feltehetően valami kozmikus katasztrófa keretében. Most a csillagászok azt mondják, és szerintem ezt telibe találták, hogy körülbelül olyan 2,2 milliárd év múlva a Hold bele fog zuhanni a Földbe, na most ez túl nagy ahhoz, hogy ebből bármi is megmaradjon, tehát feltehetően darabokra fog hullni mind a kettő, hogy aztán egy jó idő múlva újra képződjön az egész, és egy másik lánc, egy következő láncot alkotva, ugyanis a fejlődési rendszer, tehát ezek a láncok úgynevezett fejlődési rendszert alkotnak. Egy fejlődési rendszer 7 láncból áll, ahol ezek a kiskarikák mind-mind a bolygók. Láthatják, hogy csak a fejlődési rendszernek a közepén van az, hogy fizikai bolygók vannak. Ha meg összeszámolják, hogy hány bolygó van egy fejlődési rendszerben, természetesen ezek nem ugyanazok, tehát még egyszer bejárják az útjukat, a vége van, feloszlanak, tehát meghalnak, újra az anyag újra szerveződik, újra születik egy másikban. Most, hogyha összeszámolják, hogy összesen mennyi van, és miből van a legtöbb, akkor kiderül, hogy a legtöbb bolygó a mentális szinten van, tehát az egész naprendszer fejlődési tervében a leghangsúlyosabb és a legfontosabb dolog a mentális világnak a fejlődése, a kozmikus mahat, ami az ember szintjén a manasz, vagyis a mentális, a gondolkodás. Ez az egésznek az egész naprendszer fejlődésének a hangsúlya, amihez hozzájárulnak tehát egyrészt az alsóbb szintek, másrészt a felsőbb szintek, de a hangsúly az értelem, a manasz, a mahat fejlődésén van. Na most ebből az is látszik, hogy a Föld láncot megelőző lánc az úgynevezett hold lánc volt. Nem nehéz kitalálni, hogy a hold az, ami a Földnek a, hát úgymond elődje, vagy előző inkarnációja. Valamikor a hold az egy teljes, egész nagy bolygó volt. Az emberiség, jelenlegi emberiség egy része, azt állítom, hogy az itt jelenlevőknek a nagy része a holdon egyéniesült, és amikor eljött az idő, akkor a hold felbomlott. Ami maradt belőle, az egy teljesen élettelen, egy holttest, ugyanúgy, mintha egy 100 év, vagy 1000 év múlva egy sírt felbontanak, ami tényleg csak a legkeményebb csontmaradványok maradtak, tehát egy teljes holttest, na az már nem él, már nem fog szerepet játszani, viszont a szétszórt anyagából keletkezett a Föld. És amikor az a kérdés, hogy vajon miért van ránk akkora hatással maga a hold, akkor gyakorlatilag a válasz egyik része az, hogy hát azért, mert a Föld abból az anyagból keletkezett, mi meg a Föld anyagából, és ez egy különleges vonzást jelent. Tehát nem csak a fizikai, hogy árapály, mert az a fizikai hatás nem magyarázza meg például ugye a hölgyeknek a holdjárásával azonos ciklusát, és így tovább. Tehát a Föld előző inkarnációja a hold volt, és majd amikor eljön az idő, hogy a Föld felbomlik, akkor annak a Föld anyagából fog keletkezni a következő láncnak a fizikai bolygója. Na most, tehát ez a mi fejlődési rendszerünk, aminek itt láthatóan a jelen pillanatban itt tartunk a közepén, tehát a negyedik, nem csak a negyedik körben, hanem a fejlődési rendszer negyedik láncában tartunk. Na de mi újság az egész rendszerrel? Az pedig ez a táblázat összegzi, és ez azt mondja, hogy a naprendszerben mindösszesen 10 fejlődési rendszer van, és mégpedig ez a 10. Vulkán, hát ezt a csillagászat, ezt a bolygót nem ismeri, holott fizikai bolygónak tanítja az ősi bölcsesség. Igen, ugyanis ez a, bár a fizikai rész, de ugye beszéltünk arról valamikor, hogy a fizikai világ 7 halmazállapotot tartalmaz, és ugye szilárd, folyékony, légnemű, na most a plazmát azt már tekinthetjük ennek az éterikusnak, és még e fölött további 3, tehát szubatomi, atomi, és így tovább. Tehát egy ilyen tulajdonképpen fizikai, de mégis a tudomány által nem mért, nem ismert, tehát a legfelső halmaza, hogy már éppen fizikai, de még nem látható, még a műszereink nem érzik, és ez az egészen a nap közelében található bolygó. Aztán itt ugye láthatod, hogy hanyadik lánc, hanyadik körében tart fizikai bolygók száma, illetve megjegyzés. Tehát van a vulkánrendszere, a Vénuszé, a Földé, a Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, és van 3 név nélküli. Azért név nélküli, mert jelen pillanatban nem tartalmaznak fizikai bolygót, tehát nincs fizikai bolygó elnevezéshez kötni. Most ebből az is látszik itt a megjegyzésekből, hogy a Vénusz az ötödik láncban van, az egyedüli lánc, amely már az ötödik láncban van jelenleg. Ennek következtében az a legfejlettebb rendszer. Na most, hogyha megnézik a különböző mitológiákat, akkor nem véletlen, és erről majd a következő előadáson feltétlen Gábor fog is beszélni, hogy a Vénusz urai azok, akik a lemúriai fajban elhozták az embernek az értelem szikráját, átadták nekik. Tehát mivel, hogy messze a Vénusz lényei, messze a Vénusz lánc, nem a Vénusz bolygó, ne keverjük össze a kettőt, miért lényeges, mert az, hogy hanyadik körben van, az itt nincs, vagy nem közölték velünk, hogy a körön belül éppen melyik bolygón tart az élet. Tehát lehet, hogy nem a Vénusz bolygón, tehát nem fizikai életről van szó, hanem a lánc egy másik bolygóján, ahol jelen pillanatban ez a bizonyos nagyon-nagyon fejlett emberiség nem tartózkodik fizikai testben. Őket nevezik többek között a kumáráknak, a hét szent kumára, aki elhozta tulajdonképpen a Vénuszról, illetve hát közülük csak négy az, amelyik eljött a földre, és a három pedig ott maradt a földön kívül, de a föld közelébe. Jó, tehát a Föld, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Igazából ez egy olyan információ, amit személyes tapasztalással, hát kutya nehéz megerősíteni. Hiányzik hozzá a tudománynak a bizonyítási módszere. Minden esetre ez az ábra, illetve két ábra, ez a naprendszernek a teljes fejlődési rendszerét mutatja egy ilyen 10 szirmú virágban, hogy egy-egy szirom egy-egy ilyen fejlődési rendszer, és abban van ugye egy fejlődési rendszerben 7 lánc, és egy láncon belül 7 bolygó, amelyben 7-szer körbejár az élethullám, illetve ez a másik ábra pedig, hát ugye ez a teljes kép, és ez pedig azon belül a jelenlegi állapotot mutatja. El lehet vele egy kicsit szórakozni és szétnézni. Na most itt azonban, hogyha eddig valaki velem volt, akkor elkezdhet gondolkodni az időtávokon. Ugye jelen pillanatban az a hivatalos tudományos álláspont, hogy a nap körülbelül mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Érdekes módon nagyon emlékszem rá, hogy középiskolába matek-fizika tagozatos voltam, és akkor a fizikában az volt a hivatalos álláspont, hogy 8,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, tehát 45-50 év alatt egy kicsit összement a nap, vagy megfiatalodott, nem is tudom, mit csinált. A Föld pedig 4,2 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, és hát miután nekem az eredeti szakmám bányamérnök, aki nagyon sok geológiát, meg egyéb föld tudományokat püföltek belém, hát itt nagyon komoly konfliktusaim voltak a teozófiai tanításokkal, ugyanis megnézhetjük közben azért össze összefoglalóan nézzük végig, mindjárt visszatérek erre a gondolatra. Tehát arról volt szó, hogy a naprendszer az 10 fejlődési rendszer tartalmaz, egy fejlődési rendszerben 7 láncperiódus van, egy láncperiódusban van 7 kör, egy kör az 7 bolygói periódus, tehát hogy 7-szer, tehát egy körben 7, az élethulláma 7 különböző bolygóra lép. Na most egy bolygói periódus alatt, ugye amiről azt mondtuk, hogy jelen pillanatban a negyedik körben az élethulláma Földön tartózkodik, 7 gyökérfaj van, és a következő 3 előadás ezt a 7 gyökérfajt fogja részletezni, és egy gyökérfajon belül pedig 7 alfaj van. Tehát itt láthatjuk ezt a ciklikusságot, ezt a fajta periodicitást. És akkor térjünk vissza erre a bizonyos időtartamokra. Nem tudom, kinek milyen háttere van. A keleti elnevezéseket van, aki hallotta, a Krita-júga, Treta-júga, Dvapara-júga és a Káli-júga, ezt szokták mondani, hogy most a Káli-júgába vagyunk. Akinek görögös, egyiptomi ismeretei vannak, ők pedig azt mondják, hogy volt az aranykor, az ezüstkor, a bronzkor és a vaskor, tehát arany, ezüst, bronz és vaskor. A lényeg, hogy egy ilyen nagy júga az 4,3 millió év, és hogy egy körperiódus, tehát amennyi idő alatt az élethullám mind a 7 bolygót bejárja, az 306 millió év, és utána következik egy pihenési időszak, mint ahogy az ember halála után is következik egy pihenési időszak, és hogy gyakorlatilag Bráma egy napja, azaz például a Föld teljes élettartama a megszületéstől, tehát amíg a Hold maradványai összeálltak a Földé, odáig, hogy szétszórja az anyagát, tehát úgymond meghal, 4,3 milliárd év. Na most ez gyakorlatilag már itt nagyon-nagyon nem stimmelünk a hivatalos tudományos időtávval, hiszen a tudomány azt mondja, hogy 4,2 milliárd évve született a Föld, és körülbelül 2,2 milliárd év múlva fog a Hold belezuhanni, tehát feltelten széthullni. Gyakorlatilag itt olyan dolgokról van szó, ja, és hogy ez szerint, ugye, ha ezeket összeadogatjuk és számolgatjuk, hogy hány kör van és mennyi van még hátra, annak kell kijönnie, hogy a nap lényegesen idősebb, mint ez a 4,3 milliárd év, és ezen is sokat gondolkodtam, hogy a csodába lehet, hiszen nagyon komoly méréseket, napszondákat bevet a tudomány, hogy akkor most ez zöldség, vagy amit a tudomány mond zöldség, és egy olyan példát okumláltam ki, ami lehetséges, hogy igaz. Képzeljék el azt, hogy az emberen belül élő milliárd és milliárd mikróba, ugye van bennünk jócskán, közülük vannak értelmesek. Az egész életük belül, bennünk belül történik, itt születnek, élnek és elpusztulnak, és ennek következtében semmi se tudnak arról, hogy létezik az emberen kívül más is. És hát értelmessé válnak, és elkezdik vizsgálni a környezetüket, elkezdik vizsgálni az embert. Igen, vér áramlik benne, na hát, és ez a vérben hú, oxigén van, és ez átalakul széndioxiddá, ugyanúgy, mint a napban hidrogén van, és az átalakul héliummá, és hogyha az oxigén szintje egy bizonyos szint alá csökken, akkor az embernek meg kell halnia, és itt a világ vége, mert mi is vele pusztulunk. Csak hogy nem tudják azt, hogy az ember kapcsolatban áll a külvilággal, a légzésen keresztül, és állandóan friss oxigént vesz fel. Tehát ugyanúgy, hogy ezt visszafelé számolják, hogy igen, mennyi lehet az oxigénnek a maximum a vérbe, akkor ebből kiderül, hogy az embernek 5 perce kellett születnie, vagy 3 perce kellett születnie. Értik? Tehát mi is ugyanúgy benne vagyunk egy rendszerben, amiről nem tudjuk, hogy kifelé hogyan kommunikál, és milyen csatornákon keresztül kommunikál a külvilággal, és azt abból következtetnek a tudósok, mert másból egyébként nem tudnak, tehát félreértés ne essék, ez nem a tudománynak a pocskondiázása, hanem hát ez van. Na most, ami viszont meglehetősen szép dolog, ez a bizonyos Bráma élete, ami azt mondja, hogy egy az univerzumunknak az egy teljes megnyilvánulása, amiről a tudomány azt mondja, hogy egy ősrobbanással keletkezett 13-14 milliárd évvel ezelőtt, ahhoz képest azt mondja a keleti ősi tanítás, hogy 311 ezer milliárd év, tehát a földi évben a teljes megnyilvánulás tartama, és durván olyan 180-190 ezer milliárd évvel ezelőtt keletkezett az univerzumunk. Arról van egy külön előadásom, az most nem fér ide bele. Tehát minden esetre itt egy nagyon tényleg olyan feltételezésekkel, hogy általunk nem ismert kapcsolatok és kozmikus szintek léteznek a világban. Szaladjunk tovább, mert az idő nagyon szalad. Na most ezek az élethullámok, ezek úgy, hát ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített ábra lesz, ennél azért még egy picit könnyebb, vagy bonyolultabb is. Tehát például azt mondjuk, hogy ugye a negyedik láncban vagyunk, ugye itt a láncok, és ez azt mutatja, hogy aki most ember, az emberiség, az az előző láncban, tehát a holdláncban állat volt, azelőtt növény volt, és így tovább, és ami most állat, tehát a földi állatokból lesznek a következő láncnak az emberei, a növényekből a következő láncnak az állatai, és így tovább, tehát így az élet hullám, az lök tulajdonképpen egy szintet emel mindig az életnek a megnyilvánulásain. Jó. Na most. Hát megnézhettem volna, hogy ez így le van lassítva. Na most egy láncon belül, tehát most kifejezetten a Föld láncról van szó, közelítünk a jelen felé, hogy egy-egy körön belül mi a fejlődési cél, amit el kell érni. Itt látható, hogy az első, harmadik, negyedik beavatás. A beavatásokról az előző alkalommal, szeptemberben volt Adriennek egy előadása. Tényleg nem tudok mindent megismételni, hogy mit jelent a teozófiában a nagy spirituális beavatás. Lényeg a lényeg, ugye arról beszéltünk, hogy jelen pillanatban a negyedik körben vagyunk, és ennek a körnek a célja az ötödik beavatás elérése, ez a mesteri szint. Tehát ennek a körnek a végére az emberiségnek, az emberiség többségének a mesteri szintet kell elérnie. Nem fogja mindenki elérni, ez teljesen világos, de aki ez ugyanúgy van, mint az iskolába, hogy év végére van egy cél, aki elérte, léphet tovább, aki nem, évet ismétel, semmi baj, nincs dádá, meg pokol, meg akármicsoda, meg büntetés, ismétel addig, amíg el nem éri ezt a célt. Muszáj vagyok kicsit gyorsabb haladni, mert az idő nagyon szalad. Na most ezt úgy tessenek elképzelni, itt van két lánc egymás mellett. A normál folyamat az, hogy a növényből következő láncba állat lesz, az állatból ember lesz, és a lánc elé állított szintet teljesítők pedig kilépnek az emberi fejlődés folyamatából, és haladnak tovább. Ez szintén Adrián szeptemberben bemutatta a hét utat, hogy merre visz tovább az út annak, aki teljesíti a követelményeket. Vannak azonban késlekedők, ezt úgy, tényleg úgy tessék elképzelni, mint egy záróvizsga év végén, és aki nem felel meg, tehát annak muszáj ismételnie, tehát az az állat, ami késlekedett, nem felelt meg, az a következő láncban is állatként a legfejlettebb állat, ként fogja kezdeni, és belőlük lesznek a következő láncban, vannak úgynevezett előre sietők, akik még a láncon belül, tehát az állatból ember lesz. Most feltetően Gábor majd fogja említeni, hogy mit jelent az, hogy a kapunak a bezáródása, meg a kinyílása, hogyha a kapu bezáródása előtt egyéniesül, akkor emberként folytatja ebbe a körbe, ha pedig az a kapu bezárult, akkor elmegy egy hosszú-hosszú pihenésre, és a következő körben immár emberként fog előre előjönni, de nem az aljához tartozó, hanem itt ez a nyíl mutatja is, hogy ide a felső részébe. És hát az emberek közül is azt szokták mondani, hogy körülbelül 60% az, aki megfelel ezen a bizonyos vizsgán, szétválasztásnak szokták nevezni, vagy utolsó ítéletnek, ugye a keresztény szóhasználatba. Körülbelül 60% aki megfelel és kiléphet a rendszerből és mehet tovább, illetve aki viszont nem, az pedig a következő láncban az emberiség vezetői, és ők azok, akik nagyon gyorsan az akkori fejletlen emberiségnek akár különböző királyokként vagy főpapokként nagyon komoly tanításokat adnak. Tehát például, hogyha csak egy példát nézek, akkor az a lény, akit most Buddhának neveznek, vagy az a lény, akit Krisztusnak neveznek, ők csupa olyan lények, akik az előző láncba úgymond megbuktak, tehát nem érték el azt a szintet, viszont egy óri, tehát mégis az állatokból egyénieségekhez képes hatalmas szintet értek el, tehát ők egyből tudtak jönni ide és tanítani az embereket. Nekem soha nem fért a fejembe, hogy van az, hogy tudom én, a történelem szerint még éppen, hogy kőkor van, csiszolt kőkor, és akkor honnan jönnek olyan lények, mint Hermész, Trisz, meg Isztosz. Szóval, ha a tudományt nézem, akkor egy mutánsnak kellett lennie, mert egyszerűen nem, tehát valahonnan azt a tudást hoznia kellett, honnan az előző láncból hosszú-hosszú utat már megtett emberként, csak a vizsgán éppen nem ment át. Na, akkor az utolsó, majdnem. Ez gyakorlatilag ugyanezt mutatja, csak kiegészítve az ásványi és az elementális birodalmakkal. Ez az utolsó ábrám. Hát ez benne, ez is benne van természetesen a Naprendszer című könyve. Ezt önmagába el lehet nézegetni órákig. Tényleg csak ez igazából azt mutatja, hogy a holdláncot, akik elhagyták, azok mik jelenleg a földláncba, és ugye a eddig eltelt négy körön, vagy belül hanyadik körben érkeztek, és azokban a körökben mik voltak. Ez azt is mutatja, hogy mindazok, akik már a Holdon emberré váltak, azok csak a negyedik körben, tehát a mi körünkben, a lemúriai, az atlantiszi és a jelenlegi körben érkeztek meg. Mindaddig az alsóbb szinteknek a fejlődése történt, tehát van, aki emlékezhet rá a kauzális, tehát az egyénesülésből, azt hiszem Gábor említette, hogy teljes egyéniesülés, teljes kauzális testtel, úgynevezett kosaras kauzális testek, vonalas kauzális testek, tehát annak is egy nagyon komoly irodalma és tudása van. Gyakorlatilag a nem teljes embereknek a fejlődése történt az első három körben, és a jelenlegi negyedik körben csatlakoztak hozzá mindazok a fejlett lények, akik a holdláncban elértek egy bizonyos szintet. Nem tudom, és ezt meg senki sem tudja, hogy ez a folyamat véget érte. Feltehetően például, akik ilyenek biztos hallottak, hogy indigó gyerekek, kristálygyerekek, és lehetséges, hogy ők olyanok, akik csak most lépnek be a földláncba, a holdláncból, tehát egy hosszú pihenés után. Én magam találkoztam olyan kisfiúval, 7 éves kisfiúval, ki fantasztikusan rajzolt, tehát mint egy művész, de csak olyan tájképeket és lényeket, amelyek a Földön sem most, sem tudomásunk szerint a geológiai ismereteink alapján sem korábban nem voltak, és állítja, hogy ő azt az előző életében ebben a környezetben ilyen tájon és ilyen lények között lakott, tehát feltehetően még most is lépnek be olyan magas szintű lelkek, vagy idős lelkek, öregek, ki hogy szereti. Illetve hát ez a bizonyos hát Barisat Pitrika, ezt azért van odaírva, hogy aki a titkos tanítást olvasgatja, az is be tudja azonosítani, vagy más néven Solaris Pitrik, tehát az emberiség vezetőit, tehát például a manuk, hogy melyik bolygóról érkeztek, melyik láncba. Kénytelen vagyok befejezni, mert az időm lejárt, és nem szeretném tovább húzni az időt. Minden esetre, tehát a továbbiakban csak a negyedik körről lesz szó, csak a földi, tehát a jelenlegi emberiségről, és ezen belül ugye látták, hogy 7 gyökérfaj és az 7 alfaj, és a következő 3 előadás ezt a 7 gyökérfajnak a történelmét fogja bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet!